Kultúr Fitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió. Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
Szeretettel üdvözlök mindenkit!
Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél-két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
Szóval trilógiát tervezel novellás
kötetből. Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó. Igen, igen, azt tervezek.
Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvön és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
Így van, David Kronberg vagyok, a monogramomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
Nekem Leslie L. Lawrence.
És így van. Jó. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát...
Ne, és ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
Hogy találtad ki a David Kronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Kronberg.
Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy tehát úgy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D betűs lennék, és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Kronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
12 eltévedt világ. Mit tudjunk erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
Ezek szakdolgozatok.
Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy Beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel. De mesevilágos is van, tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni, például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jut, a beadandó, oké, eszembe jut, de hogy a kifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk. Ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogyha ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk. Tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz. Mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal. És itt azért nem a skifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, és vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok a ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami. És egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes... Úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az álom megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agytekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, van, nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel le, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós skifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne haragudj, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Aha. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarított történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataidat, hogy valami jusson már eszembe.
Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szólva, hitvány lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor már sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Pici-pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtet haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nemesebb célt pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, te velem a rossz indulat végzett. Simos akoti, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most, két ölelő karoddal. Bírta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most, két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálok.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet, 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Sziasztok!
Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az eszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
Aludjak el?
Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az ágyszélén.
Ez inkább ébrenléti tevékenységek után.
Várjál, de nem azért, mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történet. Tehát színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény
szám? A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. Ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon, nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként, nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
Pihepuha, lágyság és kokolinomaci.
Igen,
persze.
Fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
A legtöbbször ilyen van, és akkor ezt nem írom fel. Tehát például, hogyha arra álmodok, hogy már megint ültem és egy irányba néztem, ezt nem írom fel, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvéért, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel.
Aha.
De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami maradt belőle.
Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még az éjszakon. És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel erre, vagy megérted, amit nem, mondtál?
Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, hogy ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondja, hát mi az Isten?
Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
Nein. Ez nem megy.
Szóval, hogy akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés, vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születtek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget, és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
Amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született?
Megdöbbenni, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondod őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen összetud állni, tehát előhúzza magát az álmot a fiókból. dologból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit. Szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz. Most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a város, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
Nem folyik össze így ez a kettődén?
Most ezt ébren kérdezed?
Igen.
Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodba, sutty, bármikor.
Te ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket szoktál álmodni?
Mindenki álmodott. Tehát ez nincs olyan hallgatunk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk, vagy hogy menekül, de nem tud menekülni, mert nagyon sűrű a közeg, amiben fut, vagy hogy megtanult repülni, és csodálkozik, hogy tényleg tud repülni, az előbb még nem tudott, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, de mégis. Egy csomó ilyen van, tehát vannak ilyen sztereotíp álmok.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Még mindig itt vagyok, csak láthatatlanul. Nézek körbe-körbe, míg az élet megfakul. Így telnek napjaim, csak gyűlnek gondjaim. Folytok a múlt, már nem bírják karjaim. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alóla. Nem tudom, mikor igaz, s mikor valótlan. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Lehet, hogy nem elég, amit melegítek magam alatt, elevenen úgyis megvár, majd szabadon száll. Te vagy az egyetlen, ki érti, hogy mit gondolok, sokszor elhagyom a kontrollom, és ez az, mi a földre visszadob végleg. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alólam, nem tudom, mikor igaz, mikor valóban. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, ki szabad, mint az égen fent.
A sok madár,
a sok madár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent. A sok madár. Semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Tombol forgó szél itt bennem, te csak porszám vagy mellettem. Forog előttem, de hirtelen kép szakadás. Valami dübörök benne.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
Sziasztok!
Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. a kakuk tojás, az mi a?
Kakuk helyett mókust tettünk bele, tehát nyomokban mogyorót tartalmaz, és ez egy nagyon érdekes novella, ez úgy született, hogy az illusztrátor, aki az Isten az illusztrátorok között számomra, a Mészáros Bori, ő azt csinálta, hogy igyekezett elkészülni, és 2-3 rajzzal még adós maradt. Én meg 2-3 történettel el voltam maradva. És kérdeztem tőle, hogy Borbála, hát mit csináljak, mit írjak? Azt mondta, hogy miért nem írsz egy illusztrátorról, aki el van maradva a rajzokkal? Mondom, tudod mit? Most akkor megcsináltad magadnak a tüzet, mert most erről fog írni, tehát este leülök, és ezt fogom megírni. Megírtam, de akkor még csak viccből. Átküldtem neki, és azt mondta, hogy de ezt bele kell tennünk, és vannak akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust, hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
Nem baj,
az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. És nagyon vicces, mert ez a lány ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni, és ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk. Tehát most már elég régen ismerem. Már cuki kislányait is ismerem.
Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor másfél-két évvel ezelőtt beszéltünk, ilyenhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény. És hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg kommentfolyam. És egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
Na, úgyhogy menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Az imént említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
Mindig ez történik.
Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokban, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
Most akkor legyen az őszinteség napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzió az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmai. Nem. Úgy van, hogy elmondom neki, hogy kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Adi Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
Ez ilyen személyes egyeztetést igényel, néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos...
Nem magányos. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgy is tudja, hogy bele fogok szólni.
És szóval most... nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazom.
Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, ez az ő dolga.
Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes? Amikor megírsz egy novellát, akkor...
Nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint nem is tudom, hogy van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiömlött üdítőre, tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, hogy rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor
óvatosan
te
megverem, van? És megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van. Tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, okay. A készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.
Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögöttes sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmasan, hogy megtartsa a feszültséget.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Te is szavazz a tavaszra, én megülök a teraszra, nem csinálunk ma se semmi. Értünk pont ma ennyit. Micsoda formák, dombok, völgyek, rózsák, te vagy az igazi ő nekem, többet már nem vétkezem. Ez így együtt a nőkért tenni kötelező. Én megteszek majd minden, csokrot viszek, mondok szépet. Én nem félni, csak férfi, ezért nem tudok beszélni. Remeg lábam, kezem, mikor az utcán sétálsz tipehez. Isten áldása nékem, ez egy igazi nőkérem. Megszerzem, addig élek, és ha kell, hát te is szavazz a tavaszra, én megélek a teraszra. Nem csinálunk ma se semmit, ehhez értünk, pont ma ennyit kéred, bármit pont ma tőlem. Csillagokat hozok érted, rózsaszírmok szerte, széjjel neked én vagyok a gyógyszer. Párdon önt, ha nézem, a csípőjében vélem, a tüzet felfedezni, abban égni, felhevülni. Teljesen megveszek, neked mindent is megveszek. Mi lédi szenyóra, szenyorita, donna rosa. Ez itten Kaorle, Róma, Jezolú, Velence. Gondolatban hagyom, és a gondolában nagyon megringatnám édes, Dolce Vita, veled mézes. Barcelona, Párizs, ez már rég nem normális. Te is szavazz a tavaszra, én megélek a teraszra. Nem csinálunk ma se semmit, ehhez értünk, mond ma ennyit kéred, bármit mond ma tőlem. Csillagokat hozok érted, rózsaszírmok szerte, széjjel neked én vagyok a gyógyszer.
Élen, mondom neked, hogy állj, megmutatom, mi az irány. Ma nincsen hype, csak is a vibe, meg you and I. Csináljunk ma semmit, de a semmit is csináljuk jól. A lényeg, hogy veled bármi is legyen, az nem érdekel, hogy én hol.
Bármi,
tudod, hogy ez csak egy
játék.
Ma legszívesebben rajtad semmit se látnék, csak magamat egy percet sem várnék. Reggeli a teraszon is mehet a Disney, ma nem fog meghízni, lehet meghízni. Tavasz a desszer, gyere felezzünk, és holnap újra.
Szavazz a tavaszra, én megélek a teraszra. Nem csinálunk ma se semmit, ehhez értünk, pont ma ennyit kéred. Bármi pont ma tőlem, csillagokat hozok érted, rózsaszírmok. csak a gyógyszer.
Fitness, Sunny Rolanddal. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
Hello. És még mindig sziasztok.
A közelmúltban látott napvilágot, ugye a legújabb műved, a cím az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz, egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is, arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolok.
Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogyha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépni, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ, tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.
Ez már a második novellás kötet, ugye pontosabban az elsőnek a második része lesz majd egy harmadik. Az 2028-ra, vagy hogy tervezed?
Hát szerintem 28, igen.
Most még nem foglalkozol akkor vele.
Így van, nem szabad ilyen hamar kiadni, meg nem is, hát azért anyagilag is megterhelő ám egy könyvet kiadni, tehát azért ennek van költsége, még akkor is, ha néha visszajön. De persze, tehát időt kell neki adni, mert ebbe is egy csomó olyan volt, hogy úristen, mit írjak oda, és az utolsó pillanatban haláztuk össze a történeteket. Hozzáteszem, egyébként nagyon jók lettek ahhoz képest, tehát azok a legjobbak, a kiadónak az a három a kedvence, ami a legkésőbb készült el.
Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, és most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked, egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
És le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
Ha, igen.
Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy az egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mintha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programot, létrejött.
Ennél azért hálisnak hosszabb volt, de igen.
Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
Hát az ember ugye először. Hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Googlert, amíg én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondják, hogy te csak ilyen hobbi író vagy. De az egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások az a programozás nekem.
Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgyhogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, na most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mert semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorium, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el, az egyiket nem tudtam megírni, és sokszor nekifutottam, és nem sikerült. és csak akkor sikerült, amikor belehelyezkedtem a szereplőbe. Tehát ezt azt hiszi az ember, hogy ezt csak a tankönyvben mondják így, de nem, működött az, hogy én voltam a nagypapa, megfőztem a teát, odaálltam az ablakhoz, néztem a naplementét, és a saját nem létező unokámhoz beszéltem. És ekkor megindult a kisvonat, és ment a novellaírás.
És pont ez lett volna az utolsó kérdés a végére, vagy valami hasonló, hogy ezekben a novellákban, vagy a korábbi novelláidban, vagy a verseidben, te magad mennyire vagy benne?
Ugye mindegyik, vagy majdnem mindegyik egyes szám első személyben van, hiszen te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában valahol a főhős, vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtad van, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, de tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre, tehát valószínűleg ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és azt a rajz miatt fogjátok szeretni.
Most van egyébként olyan novella a tartsajodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
Hát definiálni kéne mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott. Illetve, amit csak a Petra látott, olyan is van.
Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen, hogy írhatok nektek.
Szívem, te árva rabmadár, rabmadár, rabmadár. Itt szők szoros kalitkazár, kalitkazár, jól bezár. Légy csendesebben odabent, odabent. Odaben, ne hánykolódjál, ó igen, ó igen, ó igen. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom. Úgy megtalálod sérteni, sérteni, sérteni magad, hogy vér fog ömleni, ömleni, ömleni. Hogy üsd meg magadat tehát, jöjjön halálos sebrád, rabmadár. Kit szők szoros kalitkazár, nincs párod, aki arra jár, rabmadár. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom. Szerelmem és hattyúdalom. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom.
Fitness, Sunny Rolanddal.
cheers me up.
Szám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovich Zoltán felejthetetlen alakításai a film vásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van iparengedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Fokozódik a hőség, 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Baleset történt a 25-ös főúton Ózdon, a Volni József út és az Akácos út kereszteződésénél. Egy sávon irányonként váltakozva haladnak a járművek. Két autó koccant a 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között. A 8-as kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Egy műszaki hibás kamion mentését végzik a 44-es főúton Tiszakürtnél. A 33-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Az atomerőmű utolsó, még termelő turbinája továbbra is stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter napközben is jelentkezett Paksról, akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása stabil, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz, ha esetleg le kell állítani az utolsó turbinát is Pakson. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az ország Rikus tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Az egészségügyi határérték felett alakulhat a napokban az ózon koncentráció. A Hungaromet figyelmeztetése szerint erősödhetnek az asztmások és a pollenallergiások tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni. Lehetőleg senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Megdőlt az országos, a hajnali és a fővárosi napi melegrekord. A Baranya megyei Bodán mindössze 26,8 fokig, a fővárosban a Jánoshegyen 26,1 fokig csökkent csak a hőmérséklet. Mindkét érték megdöntötte az 1998-ban Budapesten mért korábbi országos napi rekordot. Újpesten megdőlt a napi budapesti melegrekord is 40,3 fokkal.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban akár 42 fok is lehet. Enyhülés péntektől várható.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúg. Mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától. Eleged van már
ez a szabít világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Nem talált annyi sok szép ég, szemben ülve emlék rég, játszadoztunk mesztelen. 2007 most az év, ha nem látnád, el nem hinnéd, hogy az idő, hogy szemtelen. A távolból, a hóesés, szeretném elvihetnél. Van egy ház, szép tető, tágas tét, zöld mező, a képzelet, mi benned ő, az én világom. Van egy ház, szép tető, tágas tét, zöld mező, a képzelet, mi benned ő, az én világom. Eljöhette már még egy tánc, újabb játék, egy románc, mi pár év múlva véget ér. Újabb ég, majd egy újabb kék, újra kezdjük úgy, mint rég, de az élet most már igen szép. Vége már,
erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészettörténet. Kicsit szűkítem, a festészet világában fogunk kalandozni, hiszen már napvilágot látott egy elég nagy, szó szerint és egyébként tartalmában is mű, méghozzá a Budapest a Festők szemével című antológia, hogy antológia-e, vagy egy, nem tudom, képgyűjteményekkel és különböző írásokkal dúsított könyv, ezt mindjárt megbeszéljük a velem szemközt ülő Monnos Péter művészettörténésszel. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél
elő. Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szerkesztője vagy ennek a bizonyos könyvnek, akkor most ez egy antológia, hogy akkor mit gondoltak a 20. századi festők Budapestről?
A képeiken keresztül igen, de ez egy tanulmánykötet tulajdonképpen. Egy album és egy tanulmánykötetnek a házasságából született, 560 oldal, van benne 13 tanulmány, 8 szerzőtől. Én is írtam bele sokat, de az adott területek legjobb szakértői tiszteltek meg azzal, hogy vállalták a felkérést, és tényleg olyan tanulmányok születtek, hogy amikor megkaptam, akkor is elolvastam őket többször, és amikor kijött a nyomdából a könyv, akkor még egyszer, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó választottam a szerzőket.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy miket tartalmaz, milyen írásokat, milyen képeket, vagy fotókat a különböző festőktől, vagy milyen gondolatokat a különböző íróktól, alkotóktól, azelőtt olybá tűnik egyébként, valamennyire ismerve a munkásságodat, Péter, hogy te az ilyen rövid, 200 oldalas, 100 oldalas műveket nem nagyon szereted, csak az ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz nyúlsz hozzá.
Az az igazság, hogy azért ezekben a képek dominálnak, tehát egy 100-200 oldalas könyvben csak 100-200 képet lehetne betenni, mert az is egy régi mániám, hogy a festményeket a lehető legnagyobb méretbe kell reprodukálni, mert hogy közelíteni kell a valós mérethez, és ez általában akkor van, vagy akkor közelítünk, hogyha két oldalas vagy egy oldalas reprodukciót teszünk a könyvbe. Tehát az nem azt jelenti, hogy mire elolvassa az olvasó ezt a könyvet, akkor belerokkan szellemileg, hanem lehet ezt egy-egy tanulmánnyal is naponta végezni, és a lényeg azért a képi tartalom, ami azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus, mert Budapest egy olyan téma, amiről azt gondoltam én is, amikor nekikezdtem a munkának, hogy annyi könyv született róla, hogy biztos nem lehet újat mondani. Na most ehhez képest csak ilyen valóban 100-200 oldalas egy-két könyv látott napvilágot, amiben mindig ugyanazokat a műveket reprodukálták, amelyeket jól ismerünk, úgyhogy én átfésültem a teljes aukciós anyagot, a műkereskedelmi anyagot, a múzeumi képeket, és abból kiválogattam több ezer Budapest témájú képet, és abból került 550 festmény a könyvbe, úgyhogy soha nem látott válogatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világon nem nagyon van.
Most, ahogy elmondtad, hogy milyen munkafolyamat árán, fogalmazhatok így nyugodtan, jött létre ez a könyv, 15 éve ezzel foglalkozol, Péter?
Nem, én igyekszem mindig koncentráltam, és nagyon gyorsan dolgozni, tehát ez gyakorlatilag olyan, egy régi vágyam volt ennek a könyvnek az elkészítése, de nem volt eddig lehetőség, meg mindig beelőzött valami más, úgyhogy ez gyakorlatilag olyan egy-másfél év, de mondjuk az gyorsított a tempót, hogy most más szerzőkkel is dolgoztam, tehát az írásnak csak a, mit tudom én, a egy negyede jutott rám, a képszerkesztés, meg a formába öntés, a grafikus barátom a Fáku Árpáddal tartott ennyi ideig.
Azért kérdeztem, mert hogyha mindennek is utána nézel, mindent is átbogarászol, mindent is elolvasol, akkor egyébként egymagad, egyedül, egy év alatt, másfél év alatt, két év alatt ezt nem tudod összehozni.
Nem, ezt a könyvet biztos, hogy nem, ez egy akkora téma Budapest, és annyi korabeli forrást kellett még így is átnéznem, ami az óriási segítség volt az Arcanum, tehát ez a szerintem unikális és ungarikumnak nevezhető korabeli folyóirat és újság adatbázis. A másik pedig a Fortepán, amit remélem minden hallgató ismer már, mert ez szintén egy világra szóló szenzáció, hogy egy ilyen fotóadatbázis a rendelkezésünkre áll, és ennél a témánál különösen fontos volt, mert több tízezer, de lehet, hogy százezernyi Budapest témájú fotó van itt, úgyhogy én igyekeztem minden festményhez a legjobb, a legjobban passzoló pár darabokat a korabeli fotókból megtalálni.
Miért beszélünk arról, hogy mely festők, milyen művei kerültek be, és hogy kik írtak különböző gondolatokat pár oldalon keresztül ebbe a bizonyos hatalmas alkotásba, a Budapest a festők szemével. Viszont azt említetted, hogy nagyon régóta tervezted már, ez csak mindig beelőzött valami. És alapvetően ugye te egy szabadúszó művészettörténész vagy, te kerested meg a Tamást, tudnélik a kézzelbakot, hogy akkor most már itt az ideje megcsinálni, vagy éppen nem volt semmi feladatod, vagy a Tamás talált meg téged, hogy akkor két biciklizés között nem ész gyorsan egy ilyen?
Mindig úgy alakul, hogy a előző könyvet, amikor leteszem, megcsináljuk a kiállítást, akkor azonnal a Tamásban fölmerül az ötlet, vagy a kérés, hogy na, akkor mi legyen a következő. És akkor elővezetem az aktuális ötletet, és most ugye az utóbbi könyv, aminél beszélgettünk is, ha jól emlékszem, a megtalált képek volt, és utána a kiállítás kapcsán, vagy a kiállítást követően leültünk, én elmondtam ezt a régi ötletemet, hogy szerintem Budapestről kéne csinálni egy könyvet, a Tamás nagyon örült neki, és akkor innentől kezdve, hogy úgy mondjam, a zöld jelzést az ember megkapja, akkor elkezd ezerrel dolgozni, először a forrásokat kutatja, a festményeket, és akkor végül a fejemben összeáll egy narratíva, egy történet, egy dramaturgia, hogy lehetne, ahhoz megkerestem a tökéletes szerzőket, és akkor utána már csak a gyaloggalop, vagy a galop része volt hátra, a tördelés az olyan egy-két hónap alatt megvolt.
Az van, hogy tök kézenfekvő a téma, itt élünk ebben a gyönyörű városban, Magyarország, illetve Európa közepén, hogy nem született még egy ilyen jellegű nagy antológia ebből?
Ezt nem tudom. Tehát a magyar piac az elég kicsi, egy ilyen könyv nagyon drága, tehát azt kell, hogy mondjam, talán még ezt nem mondtam, de hogyha én végigkövetem egy ilyen kötetnek a születését az elejétől, gyakorlatilag az ötlet meg fölmerülésétől a nyomdagépről való, vagy a kötészetről való gördülésig, és ez olyan költséget jelent, amit rentábilisan nem lehet kiadni. Tehát, hogy valószínűleg az is az oka, hogy egy kisebb könyvet, ami szerényebb, azt nagyobb példányszámban el lehet adni, azért ez a könyv nem olcsó, ez meghúzza annak a határát, hogy kik vásárolják meg. Tehát üzletileg nem fontos, ez egy nagyon nagy elkötelezettség kell, meg egy nagy szufla, hogy az ember ne kiveselkedjen és megszülessen. Születtek könyvek egyébként, de azok ilyen ehhez képest olyan kis picurkák.
Hát ennek az egynegyede körülbelül.
Igen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, a közel múltban látott napvilágot, az egyik legújabb, gigantikus műve, amiben nem csak ő vett részt, már mint a műkészítésében, hanem rajta kívül nagyon sokan. A címe az, hogy Budapest a festők szemével. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Amíg a múlt haj messze a túlban, bár nem is látod, de velem magyarázod a lélek. Tart egyszer egy ilyen, legbelül érzel. Más ez a vágy, hogy húz a világ és a véredbe. Bomba robban, erre mondtad, vesz-e innen, húz a szívem, amerre lassabban múlnak az évszakok. Ahol a felhők messze fújnak a tengeren túlra, vagy Mexikóba, szenyorita, hallom a hangodat. Oh, lett a szívem, oh jaj, te vagy ez a híres tovaj. Simogat akár a tenger, majd visszatáncol egyre. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lement, ahol felkel, bárhová vigyen engem. Egy egyszerű percben elolvadok. Szól a halban egy zongora, vele ébred az éjszaka. Túl nagy a város, hogy egyedül érezd önmagad. És ott van, bomba robban, erre mondtad, baila, baila, que fiesta, van Maria, minden olyan egyszerű táncolj végre. Hol vagyok ma? Fel se fogtam, ez Karibizóna vagy Barcelona, szennyor. Félek, hogy az egésznek egyszer vége. Hova lett a szívem? Ó, oh, jaj, te vagy az a híres tavaly. Simogat akár a tenger, majd visszatáncol egyre. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lement, ahol felkel, bárhová vigyen el. Hova lett a szívem?
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténészül velem szemben a stúdióban. Már napvilágot látott a legújabb műve, az egyik legújabb műve, a címe az, hogy Budapest a festők szemével. Még egyszer köszöntelek, Péter, de jól jöttél.
Én is üdvözlök. Téged is, meg a hallgatókat
Budapest
is.
A festők szemével, magyar festők szemével, külföldi festők szemével. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően téged a 20. századi magyar festészet érdekel leginkább, de hát azért Cézánról, Van Goghról is írtál mindenféle tanulmányokat, szóval, és Budapestet nem csak magyar festők festették.
Hát az biztos, hogyha Cézán lefestette volna Budapestet, akkor is bekerült volna, még az is lehet, hogy a címlapra, de így is kerültek be nemzetközi vagy külföldi festők a kötetbe. A legtöbb képpel Rudolf von Alt, aki egy nagyon híres 19. századi akvarellista volt, az a szerencsék, hogy ő többször is járt, legalább háromszor Budapesten, illetve Pest-Budán, és gyönyörű akvarelleket festett, és ezekből aztán készített egy kiadó ilyen veduta sorozatokat, amelyeket kötetben rendezve árusítottak. Tehát tulajdonképpen a Rudolf von Altnak a városi látképei terjesztették el először Budapest szépségét Európában, mert ezek több száz példányban készültek ezek az albumok, és ezeket meg lehetett vásárolni, és az arisztokraták, a nagypolgárok ezeket, ha érdeklődtek Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa iránt, akkor annak idején megfestették, és nagy szerencse, hogy nem egy egyszerű akvarellista, hanem Rudolf von Alt, ma úgy látom én is, de a majdnem minden művészettörténész, hogy a 19. század közepének és második fejének legjelentősebb akvarell festője volt, úgyhogy ebbe a kötetbe is több tucatnyi, és a kiállításon is egy nagy vetítés segítségével több tucatnyi budapesti látképe került be. Rajta kívül is fordultak meg Budapesten festők, és le is festették a várost, de igazából nemzetközi szinten, nemzetközi kvalitásban ő az, akitől ismerünk pest-budai témájú képeket, úgyhogy mondjuk a kötetnek a 95% a magyar festők műveit tartalmazza.
Most a 19. századot említetted, meg Rudolf von Altot említetted. A 2026-ot írunk már. Mikor kezdődik, és meddig tart? Mert hogy azért most is fel lehet fedezni olyat itt-ott, a Dunakorzón például, hogy valaki ott áll egy állványnál, és akkor festeget. Lehet, hogy még nem ismert festő, vagy csak az lesz. De lehet, hogy nem tudom, 25 évvel ezelőtt valaki lefestett, és 2001-ben még készült egy olyan kép, ami mondjuk belekerülhetett volna.
Belekerülhetett volna, de mondjuk én a 80-as évekkel lezártam a történetet, és mondjuk kezdődik a 19. század közepén, tehát mondjuk Barabás Miklóstól egy 1854-es fantasztikus fiúportré nyitja a sort, amelynek a hátterében látható a budai vár, még a nagy falakkal, a vízivárossal, a víziváros templomaival, az mondjuk egy ilyen indító kép, és tart Mácsai István és Szene Béla művészetéig a 80-as évekig, úgyhogy körülbelül egy olyan 130 évet fölölel ez a történet. A ma Budapestet festőkét majd megcsinálja valaki más.
És pont ez lett volna az egyik következő kérdés Budapest a festők szemével. Csendéleteket tartalmaz különböző budapesti utcaképekről, épületekről, vagy hogyha valaki, mint ahogy említetted, fiúportré, hogy igazából ott a központi téma az, hogy ott van rajta az a fiú, akinek a portrét meg, és a háttérben lehet látni, nem tudom, a szecskának a bal felső csücskét.
Ez egy kivétel, mert a képek döntő többsége utcakép, városkép, régen úgy mondták, hogy veduta, látkép mondjuk, ha most nem árulunk el titkot, itt ülünk a Dunán, a Duna felszínén, ugye az A38-on. A Duna egy olyan motivum volt, amely minden ide látogató külföldi utazónak, festőnek és magyar festőnek is egy központi motivum volt, mert azért ne tagadjuk, ilyen fekvéssel nem nagyon rendelkezik egyetlen európai főváros sem. Ez nagyon sokakat megihletett, tehát a képek egyébként döntő többsége valamilyen budai magaslatról letekint a festő, és megfesti a Duna kék szalagját, a rajta átívelő csodálatos hidakat, a jobb oldalon Buda látképével, bal oldalon pedig Pesti, és egy csomó olyan ismert épületet, amelyeknek a döntő többsége ma megvan, de olyan is, ami már elpusztult az idők során.
Ebben a bizonyos 150 évben, amit említettél, cirka 150 évben azért pár művészettörténeti korszak vagy stílus felbukkant. És egyik másik nem pont arra hajaz, hogy akkor mindent fel lehet ismerni rajta. Ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, például egy impressionista kép Budapestről, az meg lehet mondani, hogy hol készült éppen?
Aki ilyen témát választott, azért akkor, amikor ezt a képet festette, budapesti témájú képet, akkor valamennyire kötődött a natúrához, a látványhoz, azokhoz a formákhoz, amik előtte voltak. Tehát még egy olyan festő is, aki mondjuk, ha egy csendéletet fest, akkor jobban elrugaszkodik a valós látványtól, az, amikor egy budapesti látképet fest, azért igyekszik olyan motivumokat, olyan szintű realizmussal ábrázolni, hogy a nézőben legalábbis az emlékét, a távoli emlékét, vagy a teljesen reális emlékét fölkeltse.
Hány kép került be? Lesz már említetted, gyorsan még egyszer.
550 festmény van a könyvben, a kiállításon nyilván ennek csak a töredékét tudtuk bemutatni.
Mert hogy nem csak egy könyvről van szó, egy ilyen hatalmas antológiáról, hanem egy kiállításról is. A kiállításról majd a későbbiekben beszélünk, viszont nyilván számtalan olyan kép született az elmúlt cirka 150 évben, amely Budapest témájú, tematikájú, nem lehetett mindent beletenni, gondolom válogatni kellett. A művészettörténész, a kurátor a saját szűrőjén átszűrte, és akkor megmondta, hogy hát ezt már nem fogjuk beletenni.
Így van, néha nagyon fájó volt ez az önkorlátozás, mert az soknak tűnik az 550, de ha azt mondom, hogy mondjuk olyan 4-5 ezer képből lett ez kiválogatva, talán annyiból nem, de olyan 3 ezerből biztos, akkor itt ki kellett hagyni nagyon jó képeket is. Néha azért, mert nem volt róla színes reprodukciónk, mert azóta is lappang mondjuk megszületett a 19. század végén, és elveszett, és csak egy régi fényképfelvétel, vagy egy régi részkarc másolat maradt fent róla. De a válogatás szempontja elsősorban a kvalitás, a művészi minőség, úgyhogy én igyekeztem a legjobb, legszebb, leglátványosabb, legizgalmasabb budapesti képeket betenni ebbe az 550-es válogatásba.
Említetted a különböző internetes hozzáférési lehetőségeket. Van, aminek utána lehet olvasni, van, amit meg lehet nézni képen, stb. Stb. Mindent az internet bugyraiból gyűjtöttetek, vagy van olyan a sok kép közül, hogy pontosan tudjátok, hogy Tihanyi egyik képe éppen kinél van, Budapest melyik kerületében, Magyarországon, hol, gyors telefon, jövünk, hozunk lámpát, meg fényképezőgépet, és akkor lefényképezzük.
Hát igazából ez a jellemzőbb. Tehát aki ezzel foglalkozik, és könyveket készít, mint én, és leginkább a Kizelbak Tamás, aki meg napi kapcsolatban van a műgyűjtőkkel, mi azért nagyjából tudjuk, hogy az egyes képek, amelyek bekerültek a könyvbe, azok hol találhatók fizikailag is, és akkor a Magyarország legjobb fotósát, aki Darabos György, és nem szorul rá reklámra, csak a könyv valódi alkotótársa, azért említem a nevét, ő elment, lefotózta. Van olyan gyűjtemény is, aki egy budai, a Pasaréti tér közelében élő gyűjtő ismerősöm, aki csak budapesti témájú ábrázolásokat gyűjt, ő főleg mondjuk 19. századi sokszorosított grafikát és fantasztikus plakátokat. Ennek a könyvnek szerintem az egyik fontos erénye, hogy elég tágan kezeli a festészetet, tehát például a Budapestről született idegenforgalmi plakátokról egy külön fejezet került be, Katona Anikó tollából, fantasztikus írás, hihetetlen szép reprodukciókkal, tehát hogy nagyon széles érdeklődési körű olvasók is megtalálhatják a kedvencüket benne.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Állok a kertben és várok rá.
Yeah. Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem. Nem az az én kezem. Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem. Nem az az én kezem. Hogy itt leszek, ha hó lesz, de te azt sem vártad meg.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél elő.
Szívesen jöttem.
Napvilágot látott már a Budapest a festők szemével című, hát nem kisméretű, és nem vékony antológiátok. Többes számban mondom, mert hogy te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, de többen vettetek részt ugye a készítésében. A fotóst már említetted, na de hát rajta kívül ugye azért számtalan művészettörténész írt különböző hosszúságú a képekkel kapcsolatos írásokat, amiket nyilván te lektoráltál.
Így van. Másodikként azért a grafikus személyt szeretném megemlíteni, mert ő egy állandó alkotótársam, Fáko Árpád, és neki köszönhető, hogy ilyen minőségű és ilyen esztétikus kiadványok születnek. De hát a művészettörténész kollégák is fantasztikusot alkottak. 19. századról itt egy remek tanulmány, Sármány Parsons Ilona. Nagyon sokan ezt a tanulmányt szeretik a legjobban, ő hihetetlen jól ír, az angol szász iskolát képviseli, részben Angliában, részben Bécsben él, és nagyon gördülékenyen, de a minden szakmai elvárásnak megfelelően ír. Egy nagyon szép tanulmányt írt Bellák Gábor Medjánszki Budapest képeiről, nem sok van, de azok fantasztikus minőségűek. Hihetetlen jó tanulmányt olvashatnak, ahogy említettem, Katona Anikótól, aki több mint 10 éve legalább az budapesti idegenforgalmi plakátokkal foglalkozik, kiállításokat is csinál, tanulmányokat is, és ebben egy hatalmas összefoglaló írás mutatja be, főleg a századfordulótól, hát egészen a 60-as évekig született, de leginkább a 30-as évekre koncentráló magyar plakátművészetet. Mácsai Istvánról egy megrendítően szép tanulmány Béna Janikótól, amit olvashatunk. Kontuli Béláról én írtam, Vaszari Jánosról én írtam, de Vaszariról írt Kaszás Gábor kollégám is. Tehát egy elnézést, ha valakit kifelejtek, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon változatos, tágmerítés, többféle megközelítést tartalmazó válogatás olvasható, amit kifejezetten ajánlok arra, hogy egy nap egy tanulmány, és utána a képek nézegetése.
Azon gondolkodom közben, Péter, hogyha az ember ilyen tematikában egy ilyen hatalmas művet készít, vagy készítenek többen, akkor egyébként a felosztás, a különböző fejezetek készítése az több szempontból lehetséges. Alkotók szempontjából, különböző műfajok szempontjából, hogy milyen stílusú képek születek, art deco, vagy nem tudom, impressionista, vagy nem tudom, budapesti kerületek szempontjából, osszuk fel fejezetekre. Számtalan lehetőség van, hogy lehet tagolni ezt a bizonyos művet.
Ez így van, és én is sokat gondolkoztam rajta, de mindig az tört, most is az történt, ami mindig, hogy maguk a művek kényszerítették ki az egyes csomópontokat, amik köré szerveztem a tanulmányokat. Tehát átnéztem a megfölelhető műtárgyanyagot, az látszott mondjuk, hogy kik azok, akik szisztematikusan foglalkoztak Budapesttel. Ilyen volt Vaszari János, róla ezért mindenképpen kellett egy külön tanulmány, sőt az ő esetében kettő is, mert hogy az egyik fontos témája pesti korzó volt, és erről a témáról nagyon szép képek születtek, de voltak Budán, a Attila körúti műteremháza kilátásaként született, vagy kilátásából született művek is, erről is született egy tanulmány. Akkor volt, van Kontuli Béla, aki szintén szisztematikusan, szinte programszerűen festette Budapestet, és van Mácsai István, aki pedig szinte a fél életművét itt, mint egy élő kamera gyűjtve az információkat, a motivumokat, Budapestet járva hozta létre az életművét, és róla is született egy fantasztikus írás. Tehát igazából a műtárgyanyag meghatározta azokat a centrumokat, amelyek igényelték a tanulmányokat.
Az van, hogyha végig gondolom ezeket az alkotókat, akiket említettél, és van, nem tudom, egy ilyen gondolatom nekem, hogyha Budapestről kép készül, nyilván ez csak ilyen filmbeli gondolat, ilyen hollywoodi rózsaszín köntösben, hogy akkor az adott művész kiáll, nem tudom, a Dunakorzóra, felmegy a Citadellára, és akkor ott nem tudom, lefesti. Na de hát az említett művészek közül nyilván van olyan, aki ezeket a bizonyos képeket, nem tudom, fotográfia alapján, emlékezet alapján, nem, Rómában készítette, vagy bárhol máshol készítette. Ezek nem feltétlenül olyan képek, ami úgy készült, hogy a művész kiment a saját kis palettájával, ecsetével, festékeivel, és akkor ott megcsinálta.
Az alkotás folyamata korról korra és művészről művészre változik, tehát itt van nagyon sok 19. századi kép, ugye 1885-ben maga a város vezetősége határozta el, hogy kiír egy pályázatot, egyszerűen látták, hogy olyan kevés budapesti témájú vagy pest-budai témájú kép születik, hogy ezt gondolták, hogy serkentik egy nyilvános pályázattal, és ők meghatározták Budapest bizonyos nyilván nagyon jelentékeny vagy szép épületeket mutató pontjait, és azokra pályázatot írtak ki. Akkor a festők valóban kivonultak, de kisméretű vázlatokat készítettek, akár ceruzával papírra, vagy egy kis falapra festékkel, és utána maga a mű, az nyilván a vázlatok alapján a műterembe készült el. Ott van mondjuk Kontuli Béla, akinek a háza a Szerina úton volt, és a műterem ablakából tárult föl az a látvány, amit számtalan festményen rögzített a Dunával, a Dunán átívelő hidakkal. Vaszari szintén valószínűleg akvarelvázlatokat vagy pasztelvázlatokat készített a pesti korzón, és a képeket otthon hozta létre. Fotót majdnem minden művész használ, de szisztematikusan például a Mácsai abszolút úgy dolgozott, hogy járt a Budapestet kamerával, akkoriban volt Super 8-asa, azzal rögzített filmjeleneteket, fotózott, mindig a nyakába lógott a fotomasinája, és utána a fotókból kiemelt bizonyos részleteket, és abból létrehozott egy új kompozíciót.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, már napvilágot látott a legutóbb legutóbbi munkája, vagy legújabb munkája címe az, hogy Budapest a festők szemével. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Kapujt, levegőt, rohanunk, feszülünk, mehetünk. Ketté szakadok, szaladok, így, hogy menekülsz. Hogy hova is mész? Bízd most csak rám. Hogy hova mennénk? Bízd azt most rám. Mentem át hozzád, fél perc a törtel valami. Ez lehet, hogy így marad. Most már róla, ne de küld már haza még. Bízd most csak rám.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészet történészül velem szemben a stúdióban, de jól jöttél, köszöntelek még egyszer.
Köszönöm a meghívást.
Budapest a festők szemével, már napvilágot látott ez a gigantikus mű, számtalan kép van benne, nagyon sok írás van benne, és nagyon sok időt ölel föl. Cirka 150 évet említettél, ugye? Tehát, hogy azt említetted, a 80-as években zártad le, körülbelül 80-as évek közepe magasságában, ami utána született, az majd valaki más egy másik kötetbe beleteszi. Na most, úgy el lehet-e választani, vagy el kell-e választani egymástól, hogy nyilván, amikor ezek a művészek alkottak és megfestették azokat a képeket, akkor különböző történelmi korok voltak. A boldog békeidő, két világháború között, gulyás kommunizmus, stb. Ezeket bele kell tenni ebbe a különböző írásokba, vagy felfedezhető a politikai helyzet, az adott társadalmi, politikai, őket körülvevő világváltozása, el kell választani, vagy szervesen hozzátartozik.
Ez elkerülhetetlen, hogy benne legyen. Én szoktam mondani, hogy mindenképp egy történet, igazából mindenképp 1000 történet, és hogyha ebbe a könyvben van 550 festmény, akkor az adott esetben 550 000 történet, és a minimum, hogy az adott alkotónak az élettörténete, és azon keresztül az ország, a korszak, a város története bekerül. Én nagyon szeretem, hogyha nem csak a mű tisztán esztétikai szempontból kerül elemzésre, hanem azok a befolyásoló tényezők, inspirációk, élmények, amelyek a mű létrehozásában közrejátszottak, és ez a történelem maga. Tehát ez nem csak Budapest a festők szemével, hanem egy Budapest történelem is, tehát nem véletlenül külön fejezet foglalkozik a Budapest pusztulásával, akár a török korban, akár 44-45-ben Budapest ostromakor, mert azért azt tudni kell, hogy a mi városunk, talán Dresdán kívül Budapest, vagy Európában az a város, amely a legtöbbet szenvedett, tehát hogy itt kevés olyan város találunk, ahol minden egyes híd be volt robbantva szisztematikusan a Dunába 1945-ben, és hogy nyilván a Budapestet járó akkori festők ezeket le is festették, úgyhogy nem egy ilyen bele is került a képbe. Úgyhogy ez nem csak művészet, hanem történelem is.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig erről a könyvről beszéltünk, Budapest a festők szemével, de ez igazából kettő az egyben túin van, mert hogy ott a Falk Miksa utca elején ehhez kapcsolódik egy kiállítás is.
Nagyon régen kitaláltuk ezt Kizabak Tamással, hogy úgy érdemes könyvet kiadni, hogy a könyvben bemutatott műveknek legalábbis egy részét, egy válogatottat bemutatunk a maga valójában a közönségnek, és összekötjük a könyv bemutatóját egy kiállítás megnyitóval. Ez történt most is, június 21-én, ha jól emlékszem, akkor volt a kiállítás megnyitója, fantasztikus volt. Azért említem csak, mert sikerült két igazi legendát megkérni, Másik Jánost, aki zenélt el, énekelte a Budapest című dalt, amit Bereményi Gézával és Cseh Tamással írt, és eljött Mácsai Pál, a színész is, aki hihetetlen, számomra megdöbbentő pontossággal, szinte művészettörténészi tudósi precizitással elemezte saját édesapjának a Pesti utca című képét, amit kiállítunk a tárlaton, úgyhogy egy óriási élmény volt, szóval van a kiállítás a Kizába galériában, Falk Miksa is a körút sarkán, és ugyan úgy hirdettük meg, hogy ez körülbelül július közepéig fog tartani. Nem árulok el titkot, eddig minden kiállításunknál a közönség igényének meghajolva meghosszabbítottuk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez biztos, hogy július végéig mindenképpen látható lesz.
Azt már említetted, hogy a könyvbe bekerült képek úgy készültek, hogy pontosan tudtátok, hogy hol vannak azok a képek, elmentetek, fotó, elkészült, aztán utána bekerült a könyvbe. Ezek a bizonyos képek, amik kiállításra kerültek most ott a galériában, ezek gondolom kb. Ugyanígy lettek elkérve a megfelelő magán vagy közgyűjteményekből. Kizábak Tamás, hogyha oda telefonál, akkor gondolom neki odaadják.
Hát feltétlenül, ha én is oda telefonálok, akkor
akkor is?
Ők is, vagy mások is talán, de ugye itt vannak múzeumi képek, a Kisceli Múzeumban, ami fantasztikus budapesti anyagot birtokol, és a Magyar Nemzeti Galériából is érkeztek, de mondjuk a képeknek a 80-90%-a magángyűjteményekből jön. Olyan is van ezek közül, amelyeket soha nem mutattak még be a nyilvánosság előtt. Tehát olyan, azért is érdemes megnézni szerintem, vagy akinek kedve van eljönni egy tárlatvezetésre, mert szoktam tartani. Tehát nagyon sok történet kapcsolódik a képekhez, és olyan műveket is láthatnak, amelyeket az elmúlt 50 évben nem láttak, és lehet, hogy még a következő 50 évben sem fognak, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a kiállítást.
A köz- és a magángyűjtemények az mindegyik Magyarországhoz kapcsolódik, mert hát az említett művészek azért olyan nagyságú művészek, hogy könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy franciaországi helyszínről, magángyűjtőt, közgyűjteményből, akárhonnan kellett azt kölcsönkérni, oda kellett elutazni, lefényképezni.
Ez mind magyarországi gyűjteményből van. Olyan van, aki él New Yorkban gyűjtő és Budapesten, de szerencsére ezek a képek a budapesti otthonában voltak, és a egyetlen Rudolf Alt akvarelt, amit bemutatunk, az is szerencsére olyan tulajdonostól érkezett, aki Bécsben is él, és Budapesten is, tehát ő el tudta hozni. Tehát ezek a képek itt vannak ebben a zömében, ebben a városban, amelyről a kép témája is szól.
Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére. Ez a bizonyos kiállítás. Maradjunk a kiállításnál, a könyvet hagyjuk, mert azt szerintem megbecsülhetetlen, vagy kiszámolhatatlan. A kiállításnak, vagy a kiállításon lévő képeknek az összértéke megvan?
Megvan. Már a biztosítás miatt is. Ez kb. 3 milliárd forint. Tehát nem, ma már ezek a képek nem számítanak olcsónak. Én amikor tárlatot vezetek, akkor föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy van olyan terem, egyébként pont a Vasarinak a képeit tartalmazó terem, ami önmagában csak az a pár kép körülbelül 1 milliárd forintos értéket képvisel. Ezt jó tudni, vagy fontos tudni, vagy lehet, hogy a nagy közönségnek ez csiklandozza érdeklődését, de azért valójában itt az a lényeg, hogy itt múzeumi, művészeti, esztétikai értékek vonulnak föl, amelyeken keresztül talán visszautazhatunk az időben. Tehát én egy kicsit egy időutazásnak is szoktam nevezni ezt a kiállítást. Mindenkit érdekel engem feltétlenül, hogy az általam látott tájrészletek, városrészletek hogy néztek ki 50-100-150 évvel ezelőtt, és erre ez a kiállítás tökéletesen alkalmas.
Legeslegutolsó kérdés most már a végére, Péter. Bármennyire is te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, és bármennyire is néha ki kell lépned a saját tetszési indexedből, azért nyilván van olyan a sok-sok kép közül, ami bekerült, vagy ami a kiállításon van, amire azt mondja a szerkesztő Molnos Péter művészettörténész, hogy ez a kedvencem, ez tetszik a legjobban. És ha igen, akkor melyik az?
Több ilyen is van, most a Kontoli Bélát említeném, akinek az egyik képe föl is került az egyik címlapra, mert ötféle címlappal került kinyomtatásra a könyv, de nem is azt mondanám, hanem van egy budapesti látkép Kontoli Bélától, amely a szívemhez közel áll, mert egy személyes történet is fűződik hozzá. Körülbelül 25 évvel ezelőtt, amikor még egy ilyen kis hátulgombolós ecseri látogató művészettörténész voltam, de én minden szombaton elmentem az ecseri piacra, és egyszer az orrom előtt láttam egy gyönyörű Kontuli Béla képet, budapesti látkép, valaki alkudozott rá, én mögötte állva imádkoztam, hogy hagyja ott a képet, hogy megvehessem, de pekhemre odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy Péter, szerinted érdemes ezt a képet megvenni 100 000 forintért? Na most ez az a helyzet, amikor az ember ugye becsüli magát annyira, hogy az igazat mondja, és végül mondtam, hogy azonnal vedd meg, mert ha nem veszed meg, én veszem meg. Na most így vesztettem el ezt a lehetőséget, de végül bekerült a kép az MBA gyűjteményébe, és most ki is állítottuk, tehát, és frissen letisztítva, tehát az eredeti színek most láthatók először. Úgyhogy ez egy kedvenc kép, gyönyörű, és mindig úgy gondolok rá, hogy ez majdnem nálunk lóg otthon a lakásban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Hello, padló. Hello, négy fal, a szobámban vagyok a fejem, zsiborog a bőröm, lát, remeg a kezem. Jövöm nincsen, élek ingyen, tusztom nincs, mi legyen velem, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen, mintha csak álmodnám. Hogy ez a jelen.
Ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Kandikó Évától. Ez az Anya főztje mindennapi kedvenceink című könyv. És hát a könyv nem egy, hogy mondjam, különleges könyv akar lenni, hanem egy megbízható forrás, egy olyan szakácskönyv, amely biztonságot ad a konyhában, és azt az érzést kelti az olvasóban, hogy bármelyik receptet ő maga is el tudja készíteni. Hát, Roli, én nem vagyok egy nagy konyhatündér, bevallom neked, én a pesztós tésztánál megálltam évekkel ezelőtt, de lehet, hogy így én is tudnék valamit összeütni. Nem tudom, meleg szendvics, pesztós tészta, figyelj.
A pesztós tészta gondolom úgy, hogy megveszed kis üvegben a pesztót, nem magadnak csinálod fenyőmagból meg.
Hát most lebuktam, de tudok variálni, hogy piros vagy zöld pesztó.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszi, Roli.
Valamit a szélnek is el kell vinnie, valamit az esőnek mosnia kell, valamit a számnak is szólni kellene, mert tudod csak az, mi nem száll soha el. Valamit a földnek is el kell nyelnie, valamit a tűzre is raknia kell, valamit a szemem se lát soha többé, és tudod csak az, mi nem száll soha el. Nem minden dal lesz szomorú, nem minden rólam szól, nem minden tegnap mondja, hogy más tettem holnaptól. Nem minden szó lesz szanaszét, nem minden úgy lesz jó. Nem minden lélek maradék, nem minden rólam szól. Valamit az élet sem ért eléggé, valamit a halálnak hoznia kell. Az utolsó szó az a kétkedésé, mert tudod csak az, mi nem száll soha el. Valami a homokban nyomot se hagy, valami az üvegre karcolva fel, valamit a hideg se űz ki belőled, és tudod csak az, mi nem száll soha el. Nem minden dal lesz szomorú, nem minden rólam szól, nem minden mondja, hogy más lettem holnaptól. Nem minden szó lesz a szép, nem minden úgy lesz jó. Nem minden lélek maradék, nem minden róla szól.
Termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és